sora.
Az Európai Unió kudarcot vallott abban, hogy Európa békéjének és biztonságának helyreállításában jelentős szerepet játszon. Így látja Bóka János, az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, aki arról is írt, hogy az Európai Unió még abban is kudarcot vallott, hogy megfékezze az illegális migrációt és segítse tagállamait külső határaik védelmében. Ez ma az Ütközőpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégeinket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt nagykövetet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És a telefonvonalban ezúttal hívja Blomlici Zoltán alkotmányjogászt, a Század Végtudás Központ tanácsadóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az egész ennek a felvetésnek talán a legnagyobb konkrét megjelenítése az lehet, hogy ma szavaz az Európai Parlament erről a bizonyos migrációs csomagról, ezt is majd részletezzük, de előbb induljunk ki ebből a kijelentésből, hogy békéjének és biztonságának helyreállításában nem tud szerepet játszani, vagy nem játszott szerepet eddig az Európai Unió. Mi van ennek a hátterében? Miért adta föl a kontinens a saját érdekeit? Föladta, vagy azért adta föl, mert képtelen érvényesíteni, nincs hozzá megfelelő ereje, is rajmond?
Az elmúlt 10 évben, de főleg 2015-től láthattuk, hogy az Európai Unió polgárai nem adták fel, Európa sem adta fel a küzdelmet a migráció és az illegális migrációval szemben, azonban az Európai Unió, főleg a nyugati nagyhatalmak vezetői nemhogy feladták a harcot a migráció ellen, hanem támogatják a migrációt, miközben ők is láthatják, hiszen a saját polgáraik is látják, érzik, hogy nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az illegális migráció, nem beszélve az adófizetők euróiról.
Ez itt az egyik szempont, a migrációs csomag, amit majd aztán kifejtünk, de itt a miniszter utal arra is, hogy háború és béke kérdése. Hogy azok a hangok egyre inkább eluralkodnak az Európai Unió területén, amelyek a háború folytatására ösztönzik Ukrajnát, azt mondják, hogy Oroszország nem győzhet. Most ugye ebből egyenesen az következik, hogy akkor valószínű veszítenie kell. Kérdés, hogy hogyan, mert a katonai szakértők ezt egyértelműen kijelentették már hosszú hónapokkal ezelőtt, hogy ez a háború nem a harctéren fog eldőlni, hanem a diplomáciában, az asztaloknál. Ebben ezt az álláspontot miért nem képviseli az Unió, tehát magyarul a béke álláspontját? Ha lehet itt egyáltalán egységes álláspontról beszélni, Lomdici Zoltán?
Az álláspontok ütköztetése az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlik, és attól függően változnak a szereplők, hogy milyen változás következik be egyes tagállamok kormányzatainak összetételében. Eljött le kell szögezni, hogy Szlovákiában egy nagyon érdekes folyamatnak lehetünk tanúi, hiszen nem csak a kormányfői székbe, hanem most hétvégén az államfői pozícióba is olyan személy került, aki békepárti. Tehát ilyen értelemben a V4-ből egy államot mindenképpen be lehet húzni a békepártiak közösségében, ha csak Vatikán államot, amely a lelkek fölötti uralkodás szempontjából jelentős, nem soroljuk ebbe a körbe. De a századvég alapítvány több kutatása is rámutatott arra például, hogy a Csehországban élő polgárok többsége nem háborúpárti, ennek ellenére a cseh kormány alapvetően egy háborúpárti álláspontot képvisel, tehát egyrészt a régióban is várhatóak még téren elmozdulások, másrészt esetlegesen az európai parlamenti választás, vagy a későbbiek során akár Franciaországban vagy Németországban egy változás ezen a téren is hozhat új fejleményeket, de legelső sorban természetesen az amerikai választás. Idén novemberben eldől, hogy egy realista, alapvetően békepárti republikánus vezető, vagy a folyamatos konfliktus fenntartásában érdekelt háborúpárti elnök marad-e a Fehérházban.
Hogy jutott idáig az európai közösség, hogy gyakorlatilag ezt a bizonyos, ahogy a miniszter fogalmaz, hogy a béke kérdésében a tárgyalásokkal kapcsolatban nem tud igazán konstruktív szerepet játszani, ahogy szakértők szoktak fogalmazni, nincsen helye a tárgyalóasztalnál, hiszen közvetítőként Törökország, aztán Kína, a pápa is vállalkozna erre a szerepre. Azt mondta, nincs benne egyik európai nagyállam sem, sőt a francia elnöktől legutóbb már azt hallottuk, hogy csapatokat is kellene küldeni a frontra, kisajmunk.
Az elmúlt évben láthattuk sajnos, hogy több vörös vonalat is átléptek az Európai Unió politikusai. Amit az Oli is mondott, nagyon fontos, hogy politikusokról beszéljünk, és ne is Európáról, és ne is Európai Unióról. És a jó hír, hogy a demokráciában a politikusok leválthatók, amire Zoltán is utalt, új köztársasági elnök van, és egy éve új kormánya is van, békepárti kormánya például Szlovákiának, ami a visegrádi együttműködésünket is erősíti, és szintén az Zoli utalt egy tanulmányra, aminek az a neve, hogy Európa hangja. Több vidéki városban vezetem ezt a panelbeszélgetést közösen az MCC a század véggel. Nem hallják meg a nyugat-európai politikusok Európa hangját, a mi hangunkat. Nincsen nemzeti érdekképviselet. Olaf Scholz Németország kancellárja bemutatkozott a TikTokon, és arab, majd török nyelven köszöntötte honfitársait. Nem gondolom, hogy ilyen Németországot képzeltek el a németek maguknak, vagy a franciák maguknak, vagy a svédek, vagy akár a dánok. Tehát érezzük, hogy milyen feszültség van az európai társadalmon belül, akár a béke és a háború kérdésében, a migráció kérdésében, nem beszélve a gazdaságról. Gazdaság, politika helyett, amit látunk, az politikai gazdaság. Politikai, ideológiai okból kifosztják az európai polgárokat, az adófizetők pénzét Ukrajnának adják, a saját nemzetei gazdáik ellen inkább az ukrán oligarchákat támogatják, vagy az Ukrajnában gazdálkodó nemzetközi agrár nagytőkét, és a mi saját gazdáinkat egyre nehezen megvédeni. Magyarország megvédi. A visegrádi négyek is igyekeztek, de hát ez lenne az Európai Unió vezetőinek a feladata.
Felvetek egy olyan problémát, amelynek a gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak, és akkor majd jelentkezzenek, hogy melyikük kezdené a válaszadást. Hát azért valamikor az európai kontinens, és így fogalmaztak, Európa jelentős hatalmi tényező volt. Gyakorlatilag a világ folyását meghatározták a nagy európai birodalmak. Gondolunk a britre, a franciára, a gyarmat birodalmakkal együtt, és így tovább. Szóval amikor arról beszélünk, hogy Európa mire képes, meg mire nem képes, akkor is politikusaik voltak, vezetőik voltak, királyok, urak, és így tovább, mindig attól függ, hogy melyik államforma volt éppen érvényes. Nem lehetett elválasztani a politikus tevékenységét attól a helyzettől, amiben az egész kontinens került. Most beszélnek Európai Unióról, meg Európai Egyesült Államokról, csak valami, mintha hiányozna hozzá. Lehet, hogy éppen pont a karizmatikus vezetők, akiknek vannak céljaik, vannak vízióik, van stratégiájuk, vagy mi az, ami igazából hiányzik?
Szerkesztő úr megválaszolta a kérdést. Hiányzik a vezető képesség, hiányzik a karizma, hiányzik az, ami felépítette újra a második világháború után Európát. Hol van Adenauer, hol van De Gaulle, hol vannak azok a meghatározó politikusok, de akár még a 21. században is hol van Helmut Kohl, és hol vannak a többiek, hol van az a brit konzervatív politika, aminek az örökösei sehol nem találják már Margaret Thatcher nyoma sem az angol belpolitikában, a brit belpolitikában. És a problémák pedig sűrűsödnek. Olyan történelmi kihívásokat éltünk át a 21. században, kezdődően a 2008-as, 9-es nemzetközi pénzügyi gazdasági válság, a migrációs válság, a koronavírus, és az egészre rájött egy nagyon komoly geopolitikai, biztonságpolitikai, majd gazdaságpolitikai krízis, az orosz-ukrán háború. Ezek önmagában rendkívüli történelmi események, de ezekre nem sikerült választ adniuk az Európai Unió vezetőinek, az európai tagállamok vezetőinek, ráadásul többen rossz választ adtak. Például a franciák, a németek, de az Európai Bizottság és az Európai Parlament vezetői is. A mai napon is, és tegnap is, Josep Borrell, az Európai Bizottság Kül- és Biztonságpolitikai főképviselője azért lobbizik Brüsszelben, és igyekszik Washingtonban is, hogy minél több támogatást kapjon Ukrajna. Ukrajna minél több támogatást fog kapni, annál erősebben fog visszavágni Oroszország, annál több civil és katona fog meghalni, és annál kisebb területe lesz Ukrajnának. Tehát ezt én látom, gondolom az európai politikusok is látják, csak egyszerűen nem látnak és nem hallanak, ennek oka van.
Milyen helyzetbe került itt Európa, és akkor ez a felvetés, ez a folytatása, hogy kulturális erejében is gyengült, gazdasági erejében is gyengült, mind a mellett, amelyről Kisaj, mint az előbb beszélt, hogy hiányzik a karizmatikus vízióval rendelkező vezető réteg?
Akkor én azon az útvonalon haladnék tovább, amit pregnánsan vázolt Raymond az imént, nevezetesen nézzük meg, mi van Nagy-Britanniában, egy volt uniós tagállamban. Valóban a torik, a konzervatívok egy alapvetően nem a karizmatikusságáról és az erős vezetői képességéről megismert politikust választottak, nem csak a konzervatív párt vezetőjének, hanem miniszterelnöknek is, és minden korábbi várakozást alulmul a tori párt jelenlegi állapota, a választási esélyei kimagaslóan rosszak a brit konzervatívoknak, és Nagy-Britannia, amely meglehetősen érzékenyített közélettel, különösen nagyvárosi közeggel bír az elmúlt évtizedeket, hogyha nézzük, mégis az egészséges demokrácia életjeleit mutatja abban például, hogy a Brexitre hogyan reagált, illetve a népszavazáson hogyan döntött a többség, illetve arra is, hogy egy gyengekező vezetőhöz hogyan kell viszonyulni. Úgy kell viszonyulni, hogy az egész rezsimet magával rántja egy gyengekező vezető a választók szemében, és ekképpen fognak voksolni. Az Európai Uniót akár gazdasági, akár kulturális, akár politikai téren nézzük, nagyon nehéz egy egységes választ adnunk az egyes rendszereken belül is, de egy bővített mondatban annyit hadd tegyek hozzá a szerkesztő úr által felvetettekhez, hogy a kulturális identitás feladása már 2010-ben, sőt azelőtt megkezdődött, de 15 után egyértelműen felgyorsult. Németországban 4 millióval nőtt a lakosok száma, de minden ötödik, egyes becslések szerint már minden negyedik német bevándorló hátterűnek minősül. A terrorizmus számai egyébként rendkívül drámai eredményeket hoznak. 151 terrorcselekmény volt ugye 2015-ben, majd egy zuhanás volt tapasztalható, de most folyamatosan újra 2020 óta nőnek a támadások, és ma már egyébként a terrortámadások körébe sorolják azokat a késes, illetve egyéb veszélyes eszközzel elkövetett lokális támadásokat és cselekményeket is, amelyek napi szinten elkövetődnek Németországban. Ha most bárki beírja a keresőbe, a Google-be azt, hogy az elmúlt héten volt a Németországban migrációs hátterű személy által elkövetett bármilyen cselekmény, például iskolákban erőszakos cselekmény, akkor több ilyen hírt is talál a fősodratú médiában is, tehát már ott is külön feltüntetik, hogy migrációs hátterű személy követte el. És a gazdaság és a politikai területre nincs idő kitérni, de azt mondhatjuk, hogy ott is ezek a jellemzőek inkább a negatív folyamatok kerekednek felül, rossz gazdasági mutatókkal bír az Európai Unió. Egyrészt az össz GDP növekedés, másrészt a nagy államok, a német vagy a francia gazdaság számadatait, illetően 2024-es bázison, illetve azt is elmondhatjuk, hogy amíg mondjuk Spanyolországban is és Belgiumban is jobboldali vezető győzött és jobboldali párt győzött, Lengyelországban is megjegyzem, képtelenek voltak kormányt alakítani, Geert Wilders küzdelmét, a spanyol néppárt küzdelmét, vagy éppen a PISZ lehetetlen küldetését is e körbe lehet sorolni, és ez nyilván utolsó gondolat az Európai Tanács összetételét is érdemben érinti.
Ezek szerint látszik, hogy van igény a változásra. Most európai parlamenti választás közelít. Lehet-e ennek már valami következménye? Ugye amit látunk az, hogy Európa szerte utcára vonultak a gazdák, csatlakoztak hozzájuk más körök is, közlekedés például Németországban, aztán a vendéglátósok is. Szóval tömeg fejezte már ki azt, hogy valami mást akarnak, nem ezt a rossz politikát, amelyet jelenleg az Európai Uniót vagy az európai államokat irányítók folytatnak. Na de lehet-e eredményt elérni? Tehát milyen előkép van most a választás előtt, Kis Rajmund, hogy látja?
Az igény kevés. Fordulat kell, fordulatra van szükség, európai fordulatra van szükség a saját jövőnk biztosítása szempontjából. Amit a Zoltán felsorolt, Lengyelországtól, Spanyolországon keresztül Hollandiáig jobboldali konzervatív erők győztek, de kell még valami, kell még egy fordulat, egy lendület, hogy átbillenjen ez tényleg egy konzervatív fordulat talán 2024 nyarára meg fog érni, mert az a politika, igen, érezzük a gazdatüntetéseket Németország, Spanyolország, Belgium, Franciaországban, de látjuk, hogy még mindig nem jutnak el a konzervatív erők a kormányrúdhoz, és ahogy a Zoltán mondta, így természetesen az Európa Tanácsban sem, az Európa Parlamentben, és a bizottsági posztoknak a megszavazásánál is konzervatív fordulatra van szükség, mert az nem lehet, hogy Európa vezetői ne a saját választópolgáraikat képviseljék.
Eljött már az a pont, ifjabb Blomdici Zoltánhoz fordulok, eljött már az a pont, amikor ez a jelentős többségi fordulat megvalósulhat, vagy több lépcsőre kell felkészülnünk?
Több lépcsőre kell valószínűleg felkészülni, tekintettel arra, hogy még nem érett meg az idő arra egyszerűen az Európai Néppárt betagozódása nyomán, hogy az Európai Parlamentben alapvető változás legyen, és nyilvánvalóan az Európai Parlament összetétele alapvetően befolyásolja egyébként a brüsszeli szemléletmódot. Jól lehet, a tanács valóban a tagállamok állam és kormányfőiből áll össze. Itt természetesen azt a korrekciót a Rajmund által elmondottak alapján meg kell tenni, hogy Geert Wilders természetesen holland és nem belga, de ha egyébként a belga viszonyokat tekintjük, vagy akár megnézzük a portugál vagy az olasz helyzetet, nagyon érdekes, hogyha esetlegesen jobb közép vagy liberális pártok kerülnek hatalomra, akkor sem feltétlenül lehet arra számítani, hogy szuverenista álláspontot képviselnek. Itt kell utalnunk arra, hogy Szlovákiában például egy szociáldemokrata erő képviseli a szuverenista álláspontot. Romániában egy alapvetően baloldali erő képviseli a szuverenista álláspontot. Itt ugyanis nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy mondjuk minden olyan kérdésben, amelyben egy jobboldali ember jobboldaliként gondolkodik, mondjuk a szélsőséges LMBTQ ideológia vagy a gender szemlélet tekintetében, minden konzervatív erőnek egy irányba kell gondolkodnia. Az viszont fontos lenne, hogy aki jobboldalinak tekinti magát, vagy konzervatívnak, vagy nemzetinek, az legyen szuverenista, és ezáltal békepárti, hiszen egy szuverenista óhatatlanul csak békepárti lehet, hiszen pontosan tudja, hogy Európának nem csak szupranacionális, de főleg tagállami szinten milyen komoly nehézségeket okoz a háború.
Ugye a jelentős fordulata nem is lehet számítani, ugye erről beszélünk itt finoman fogalmazva, azért az mégis mit mutat, hogy a jelenlegi Európai Parlament ma átkívánja erőltetni, illetve kérdés, hogy kell erőltetni, hiszen a többségük jelentős. Szóval nyílbe akarja ütni azt a bizonyos migrációs és menekültügyi paktumot, amely kifejezetten a magyar érdekek ellen mutat, majd aztán beszélünk egy-két mondatban arról is, hogy milyen elemei vannak ennek, de valami oka mégiscsak van, hogy most még meg akarják ezt a törvényt, illetve ezt a döntést hozni, nem, Kis Rajmund?
Érezhetően, de szerintem főleg az Európai Unió jelenlegi vezetői nem is az Európa Parlamenti választásoktól tartanak igazán, szerintem inkább a 2024 novemberi választásoktól tartanak az Egyesült Államokban. Sőt, Donald Trump személyétől tartanak, hiszen akkor az Európai Unió a legnagyobb támogatóját és legnagyobb szövetségesét veszíteni el Biden elnök és a Biden kormányzat személyében, és egy olyan pragmatikus, racionális, békepárti elnök lenne, amely komoly veszélyt jelentene az Európai Unió politikusainak a jelenlegi hatalomgyakorlásához. És az, hogy miért állunk még itt, hogy több lépcsős, ennek pedig kulturális oka is van. Szerkesztő úr ma kérdezett a kultúráról, ugye a híres közgazdaságtan professzor Bécsben született David Racker mondta, hogy a kultúra stratégiát is megeszi reggelire. Ezek a folyamatok, amit most látunk, ez nem most kezdődött az Európai Unióban, nem most kezdődött Hollandiában, Dániában, Németországban. Ezek több évtizedes folyamatok. Csak nem figyeltünk rá eléggé, nem reagáltunk, nem vettük észre. Az emberek lebecsülik a kulturális veszélyeket, a kulturális megosztottságot, csak a gazdaságra, csak a biztonságpolitikára figyelnek, majd látjuk, hogy a kulturális forradalom erősítette meg ezt a politikai ideológiát, aminek következményeként nem az a kérdés 2024-ben, hogy jobb oldal, bal oldal, konzervatív vagy liberális. Nem. Ennél sokkal komolyabb a kérdés. A kérdés az, hogy belesodródja egy háborúba, egy európai vezetés. Josep Borrell tegnap azt nyilatkozta Brüsszelben, hogy egyáltalán nem zárható ki egy európai háború, miközben 2022-ben ugyanezek a politikusok azt mondták, hogy kizárt, hogy a NATO vagy az Európai Unió bármely tagállama részt venne Oroszország és Ukrajna háborújában. Most már nem politikai a kérdés, hogy melyik oldalra szavazunk, a kérdés az, hogy háborúpárti vagy békepárti lesz.
Ifjabb Lomdici Zoltán, miért jutott el ez idáig? Hiszen éppen egyértelmű, amiről az előbb Kis Rajmund beszélt, pont ennek a személynek kellett volna azt mondani, hogy szó sem lehet róla. Európa békéjét meg kell őrizni mindenáron.
A gazdasági szempontok dominanciája, azt hiszem, hogy az elmúlt hónapok, évek vitája alapján nem kérdés, sem bal, sem jobb oldalon, sem a globalista fősodor, sem a szuverenista lokális sajtó sem cáfolhatja meg azt a tényt, hogy itt elsősorban gazdasági szempontok dominálnak, és nyilvánvalóan látszik ez elsősorban az Egyesült Államok legfontosabb szövetségese Izrael támogatása, illetve a támogatás elmaradása tekintetében. A legutóbbi ENSZ határozatot csak azok a az országok nem támogatták az Európai Unióban, amelyek nagyjából a V4 köré csoportosíthatók, így Magyarország. Ez az ENSZ határozat, ez azt mondta ki, hogy az izraeli hadsereg sanyargatja a gázai övezetben élőket, viszont arról nem ejtett szót, hogy a túszokat a mai napig a Hamas terroristái nem szolgáltatták ki, és nem térhettek vissza a családjukhoz. Izraelben folyamatosan békét, tűzszünetet, fegyverszünetet követel a fejlett nyugat, ezzel szemben Ukrajnát egyre inkább megpróbálja a háború mocsarába elsüllyeszteni. Ez a kettős mérce mutatja, hogy mennyire más szempontok dominálnak, és miközben Schallenberg, osztrák külügyminiszter arról beszél, hogy a nyugati cégek 80-90%-a ott maradt Oroszországban, csak éppen más néven folytatja munkáját. Miközben a sajtó arról ír, hogy az urán kereskedelem zajlik folyamatosan, sőt nő a volumene az Egyesült Államok és Oroszország között, a közben mindenki, aki a békét követeli, az orosz barátnak van bélyegezve. Ez szégyenteljes, ez egy hamis narratíva, és ez megint azt igazolja, hogy a magyar kormánynak, a kormányfőnek nem igaza van, hanem igaza lesz a háború és a béke kérdésében.
Fél perc, Kis Rajmundhoz fordulok. Összefüggésben van ez azzal, hogy a politika egy kicsit elbulvárosodott, tehát érzelmi alapú üzeneteket kell megfogalmazni a választóknak?
ez így van, de ettől még nem kellene háborúpártinak lenni. Hát pont azzal lehetne népszerű bármelyik józan kormány, bármelyik pragmatikus, hogy nem áll be két szláv nemzetnek a testvér háborújába, amiben az okaira most sajnos nincs is idő, de nem lehet az egyik oldal támogatni úgy, hogy közben az európai polgárok rovására. Ahogy mondta a Zoltán, Izraellel szemben azonnali tűzszünet, béketárgyalásokat kér az Egyesült Államok és az Unió vezetői is, Ukrajnát pedig további fegyverekkel támogatják, hogy hosszabb legyen a háború. Teljesen irreális.
Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan teljes egészében meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon. Kis Rajmunda, Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt, nagykövet, illetve ifjabb Blondici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Tudásközpont tanácsadója volt a vendégünk. A